Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Isten igéjét, hogy megvan írva János evangéliuma 5. részében, a 37. verstől kezdődően a fejezet végéig. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem a hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok ti az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismernek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevébe jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amelyet az egy Istentől származik, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádolnak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádolt titeket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Imádkozzunk. Azt már megtanultuk, édesatyánk, hogy amikor te bármilyen ok miatt megállítasz bennünket, és valamit csinálsz az életünkkel, hogy eléd kerüljünk, akkor amögött egy nagyon komoly mondandó húzódik meg, hogy tudnék, a szívünkre akarsz beszélni. Életünk történései közepette most magad elé rendeltél. Hiszük azt, hogy amit mondani készülsz, az valóban életbevágóan fontos nekünk, hogy meghalljuk. Ezért kérünk téged, édesatyánk, Jézus Krisztus áldozatáért, az ő személyéért, hogy könyörülj rajtunk úgy, hogy befogadhassuk a te igédet. Könyörülj rajtunk, hogy se a múltunk, se a jelenünk ne akadályozhassa meg, hogy meghalljuk a szavadat. És hadd legyen igaz, hogy ma a szabadat halljuk, akkor mi se keményítjük meg a szívünket tudatosan, de még véletlenül se. Arra kérünk, hogy szent lelkeddel, ahogy ígérted, ne csak itt légy közöttünk, hanem munkálkodj a mi üdvösségünkre. Jézus Krisztusért. Amen. Lukács evangélium második részéből a 7. verset olvasom, és János evangéliuma első részének a 12. versét. Megnevezett helyeken így szól az élőisten igéje, és szüli az ő elsőszülött fiát, és bepolyálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel nem volt nekik helyük a vendégfogadó háznál. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik hisznek Jézus Krisztus nevében. Amikor azzal szembesíti Isten az embert, hogy elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, ennek a világnak megváltására, akkor az ember azt gondolja, hogy egy különleges cselekedetet akar Isten végrehajtani az egész világért. És ezt végre is hajtotta, hiszen Jézus Krisztus meghalt, odáldozva az életét a bűnökért, a bűnösökért váltságul. Addig, amíg valaki csak azon a szinten van, hogy igen, Jézus messiás, aki meghalt a bűnösökért, meghalt a bűnökért, addig ez egy általános igazság, ami önmagában megáll. De Isten akarata ezen messze túlmegy. Az akarata az, hogy Jézus Krisztust befogadó életek támadjanak itt ezen a földön. Az az akarata, hogy itt emberek higgyenek Jézus Krisztusban, mint megváltóban, mint életüknek urában, mint Istenben. És ennek különös dolgot mond el, azt mondja, hogy aki pedig befogadta őt, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává legyen. Látásom szerint az Isten fiává létel hatalma nagyon sok emberből hiányzik. Amit visszapörgetve így tudok mondani, nem fogadta be Jézust. Ha még tovább megyek, azt kell mondanom, hogy fogadókészség hiány. Csak értelmi kereszténységet él, értelmi. Ami azt jelenti, hogy tudja, ami le van írva, elfogadja az igazság érzete az, hogy ami le van írva igaz. Egy erkölcsi törvényt állít magának, ismerve, hogy Istennek mi tetszik, mi nem tetszik, csak nélkülözi azt a klasszikus hatalmat, ami az Isten fiaknak jellemzője. hogy tudik, hatalmuk van arra, hogy Isten fiaként éljenek. Még mielőtt bármiről beszélek, még mielőtt bármit elkezdenék nektek magyarázni, ezt a kérdést hadd tegyem így fel. Befogadva Jézus Krisztust az életedbe, Isten gyermekének minősítve, Isten szent lelkének hatalmával, erejével élhetsz-e már? Ez a kérdés hadd maradjon itt. És most elkezdem mondani a többit. De ez egy alapkérdés. Azt látjuk a Szentírásban, hogy amikor Jézus Krisztus erre a világra megszületik, akkor egy jászolba helyezik, és ott egy megjegyzés áll mögötte, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Múlt vasárnap beszéltem erről, hogy ez egy egész komoly, egész életére szóló kijelentés, hogy bizonyos helyeken nincs számára hely. Ott is akkor azt mondtam, hogy egy megtelt táblát kellett volna kitenni a fogadósnak, hogy ne is tessék erre jönni, megtelt, itt minden véget ért, megtelt, nincs hely. Csak hogy az Istennek úgy tetszett, hogy akkor érkezzenek meg, és olyan helyre érkezzenek, ahol nincsen hely több. Azóta kiderült, hogy ez is sokkal több, mint egy helyzetnek a magyarázata, vagy leírása, hanem minden emberi élethez akkor és úgy érkezik el Jézus Krisztus, hogy az élet közben már megtelt. Szinte nincs több befogadó képessége. Mivel telt meg az ember élete? Elmondtam a múlt alkalommal, hogy emberi tapasztalásokkal. Olyan eleget tud lenni az embernek abból, hogy bolondnak nézik. Hogy a kényszer hatások közepette tehetetlen. Hogy az igazság érzete milliószor szenved csorbát, mert nyilvánvaló hamisságokkal kellettik magukat mások, és az ember azt mondja, hogy nem igaz, és nem tud csinálni semmit ellene, belül csak az ember fő a saját levére. Látod azt, amikor a hazugságot igazságként működtetik, az igazságot pedig hazugságnak állítják be, és belül nem tud csinálni ellene semmit. Megtelik az ember indulatokkal, keserűséggel, tehetetlenséggel. Vagy pedig, ha az vagy, aki csinálod magad, aki magad is működteted a hazugságot igazságként, az igazságot hazugságként, akkor azzal vagy teli. Egy lelkiséggel, egyfajta gondolat mellettel ráálltál valamire, amit csinálsz. A bűnös ember megtelt a bűnös vágyakkal. És akkor se tud ebből kitörni, mert megtelt. Nem tud más lenni, mint bűnös és bűnös vágyú. A gonoszságra az van megint, hogy a gonoszság pont úgy, mint a harag, árad. Azt jelenti, hogy túl csordult már a szív, megtelt, de annyi van benne, annyi pusztítárom el, hogy ömlik ki belőle, olyan a keserűség. Megtelt, plusz még jön is kifelé belőle. És Jézus megérkezik azokhoz az életekhez, akkor azt mondják az emberek, hogy te, ez bűnösökhöz megy be. Igen, azokhoz érkezett. Tegnap a hajnali csöndességemben egy különös igen magyarázatot olvastam, és ez a magyarázat, ez nagyon sok mindenben eligazító volt, a következőt mondta. Istent nem érdekli az emberek szép beszéde. Istent az érdekli, hogy az ő igéjét úgy jelentsék meg, ahogy ő mondta. Mert Isten az igéjét elküldi a bűnösökhöz, a gonoszságban lévőkhöz, a hitetlenekhez, az ártókhoz, a gyilkosokhoz, a paráznákhoz, a tisztátalanokhoz, az elveszettekhez, a keserű szívűekhez, akik megteltek. Igazakat nem szólít meg. Önigazoltakat végképp nem szólít meg. elküldi az igéjét azokhoz, akiknek az élete csak az Isten hallja, az sem, aki megtelt a bűnnel, nem tudja, hogy ad-vesz. A belső lelkiségének sokszor a gondolatot is elfolytja, a vágy szintjéig se engedi el, hogy valaminek történni kéne velem kívülről, hogy más legyek. Lehet, hogy meg se fogalmazza. De az Isten, aki a szívet vizsgálja, az állapotot látja, a helyzeteket ismeri, a titkos rejtett gondolat születésénél jelen van, azt mondja, hogy ennek az embernek igét küldök, annak is igét küldök, annak is igét küldök a szívébe, nyomorult, bűnös, elesett, kárhozott, kegyelmet nélkülöző, kibírhatatlan, gyászoló szívű, félelmes szívű, egyedül van, úgy egyedül van önmagával. Elküldöm hozzá az igét. És parancsba kaptam, hogy az igét nem azoknak hirdetem, akikről én gondolom, hogy jó helyre kerül az ige, hanem hirdetem pazarló módon mindenkinek, ahogy parancsba adta az Uram. Mondd minden népnek, hogy elveszett juháért mit tett a pásztor, Jézus, az csuda szeretet. Eljön, és nem fogadják. A nem fogadásnak két típusa van. Két típusa van. Az egyik az, amikor csak azért nem, mert megtelt. Nincs számára hely. Itt kopogtat. És van, amikor azért nem fogadják, mert nem akarnak megtérni. Nem akarnak Istenet meghódolni. Nem akarnak a bennük lévő sátáni lélektől szabadulni. Félnek attól, hogyha kimennek a világosságra, akkor szűkül az életterük. Ha hisznek az Úr Jézus Krisztusnak, akkor lesz bizonytalan az életük. Mert ez a világ a saját fiait szereti, ez a világ a saját gyerekeit ülteti pozícióba, ez a világ, ez nem tűri a mennyei uralmat, ez a világ nem bírja az isteni uralmat, nem fogadja. El a világ úgy beszél Jézus egy példázatában, hogy akiket a gazda befogadott a szőlős kertjébe, összebeszélnek. Üljük meg az örököst, és miénk lesz a föld? A nem fogadják és nem fogadják, tehát kettős. Azt mondja az Istennek az igéje, ismerlek benneteket, hogy Isten szeretete nincs bennetek, az Atyám nevébe jöttem, és nem fogadtok be engem. És így mondja azokról, akik nem fogadják be végképp Jézust, ti látok az a jellemző, hogy bárki jön a maga nevébe, vagy bárki nevébe befogadjátok, kivéve engem, az Atyám nevébe jöttem. Ezt sem fogom tovább fejtegetni, itt hagyom. Kezdj vele, amit akarsz. Jézus mondja, ő tudja. Engem sokkal inkább az érdekel, a jövetelének kettős léptéke van. Biztos, hogy sokkal több, de most csak ennek a kettősről kívánok szólni. Először beszél általában az embereknek a mennyek országáról. Ott, ahol az embereknek beszél, aztán mindig akad valami hangadó. Általában a hangadók mindig negatív megjegyzéseket szoktak tenni. A hangadó mindig megkérdőjelezi Jézus Krisztust, hogy kicsoda. Lehet, hogy megoldja az emberek lelkét, a hallgatóság lelkét. kísérti Jézust.
A hangod azért szólal meg, hogy ne a hangra, a pásztor hangra, az Istentől szóra figyelnek az emberek, hanem a felszólaló hangjára.
A megkérdőjelező hang egy megkérdőjelező lélek hangja, aki az Istennel mindig szembe áll, ez a sátáné. Ő fölteszi a kétkedés kérdéseit, és abban a pillanatban ilyen gongütésszerűen, akik nem kívánják befogadni Jézust, mert ördögileg uralma alatt akarnak maradni, a kritikai hangra azonnal reagálnak, és mellé állnak. És már szembe állnak Jézussal. Tessék megfigyelni, ha te azt mondod valakinek, hogy kérem, ki az, aki eljön dolgozni, az első jelentkező az, hogy azt mondja, hogy én nem. Ahonnan jöttem, ott egyszer s mindenkorra megtanítottam, ha valaki még egyszer arra kérdés, hogy ki jön, azáltal, hogy ki nem, azt kihajítom. Mert megöltje a többi lelkét. Gondütést, egy különös hangot, egy kontrahangot ad, hogy már még felbátorodjanak mások is nemet mondani. De mindig azt tudom először. Azt mondom, a kérdésre tessék válaszolni. Azt kérdeztem, hogy ki jön. Nem azt kérdeztem, hogy ki nem jön. Ezért mondja, az Atya azért küldött engem, hogy hirdessem az Isten országát, és akit hívok, aki hozzám jön, megszól a kontrahang, én nem. Szeretném megkérdezni. Te melyik hang vagy? Nem vagy-e kontra? Nem vagy-e rögtön másik oldalra átpattanó, aki aztán viszi magával a többit, még mielőtt önálló döntést hozhatnának? A te döntésedhez simulnak, mindig egyszerűbb. Jön Jézus, és azt mondja, hogy tudod, mi van a szívetekre? Ti mindenkit elfogadtok, kivéve engem. Ugye Kelenföldön nem így van. Ugye nálad nem így van. Ugye te érted, hogy mit jelent, hogy Jézus nem késett el a szabadítással, és azokhoz jön, akinek most az élete, a szíve, a gondolata nagyon-nagyon tele van. Ő tudja mivel, én nem. Ő tudja, hogy azért jön, hogy neked békességet, hogy neked vigasztalást, hogy neked kegyelmet hirdessen. Ő tudja, hogy mire van szükséged, én nem. Én csak mondom az övét. Jön Jézus. Addig, amíg Jézus megnyíló szíveket keres, addig a gonosz sohasem okot, hanem ürügyet keres, amiért ellene lehet menni Jézusnak. Hadd ismételjem meg. Igaz, nem biblikus mondat, meg Goethe mondta. A gonosz nem okot, hanem ürügyet keres. Hogy ami benne van, azt kiönthesse. Ürügyet. Jézus pedig azért jött, hogy a bűnöseket megtérésre hívja. Többivel van tele a szíved, a lelked? Ne sértődj meg bűnökkel. Annak idején az egyik magyar regénybe a kis főhős gyerekkel a tanár fölirat egy mondatot a táblára, illetve lefordítatja a latinból magyarra. Az eset egyszerű volt, hogy lesték, mikor jön a tanár, és berohantak az osztályba, hogy osztály vigyáz, és a tanár látta, hogy kik voltak odakint, Nyilas Misi is köztük volt. És a mondat folytása így hangzik, aki bizalmat lop, az is tolvaj. Tudod, mióta keres téged az Isten kegyelme és szeretete? Tudod, mióta jár utánnal, hogy a szívedet megnyerje? Tudod, mióta el van döntve, hogy te az Istené vagy? Tudod, mióta jársz más felé, mondasz mást, és vagy ellenség, vagy éltél ellenséges módon. Azt hiszem, tudja, de nem vádol. Azt mondja, hogy akkor is az enyém vagy. És te, ha meghallod a szavamat, tudom, hogy meg fogod tisztítani a szívedet, és te befogadsz engem, én pedig azt művelem veled, hogy hatalmat adok arra, hogy Isten fiaként élj. Kérted már valaha azt, hogy Uram, a te szent lelkeddel, tölts be engem. Álltál előtte úgy, hogy Uram, bűnös szívű ember vagyok. Hiszem és köszönöm a bocsánatot. És elmondod neki, hogy mik a bűneid, megvallod előtte. És annak könyörögsz, hogy de ne maradjon üres a szívem, Uram. Tölts be engem magaddal. Akik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaként éljenek, akik immár nem ember férfi akaratából és indulatából, hanem Isten akaratából születtek. Kopogtat a szíved ajtaján, és azt mondja, sokkal mélyebb közösséget akarok teremteni veled, mint amivel te megelégedtél. Lakozást kívánok venni benned, mert aki engem befogad, azt én is befogadom. Akinek zörgetek a szíve ajtán és megnyitja, annak az én ajtóm is megnyittatik odafent. És ha én belépek az életedbe, kétség kívül átveszem a parancsnokságot. Eddig a bűn kormányzata alatt éltél, eddig egy másik lélek diktált neked. Én vezetgetni foglak, és megtanítalak téged az úton, amelyeken járj. De nem elég, hogy részt adsz az életedből. Nekem az egész szíved kell. Megalázó, hogy időnként megkérdezel, hogy mit szólok hozzá. Megtanulsz járni az akaratomba. Az egyik szív bezáródik, hallva ezeket, és megmarad annak, aki volt. A másik pedig behívja, Uram, befogadlak. Köszönöm, hogy befogadtál, és befogadhatlak az életembe. Befejezem. Sokan jönnek hozzád majd a maguk nevében. Vagy hadd mondjam így, mások nevében, mert majd pályáznak rád. Majd szerveznek téged. És pedig azt mondja, hogy magam jövök. magam keresem meg a nyájamat. Magam beszélek a szívükre. És magam kopogtatok a szívük ajtaján. És közvetlenül nekem válaszolnak az enyémek. Ó, bárcsak meghallhatnád, hogy milyen beszélgetés folyt a mennybe rólad. Egyszer úgy hallgattam végig az Istennek az igéjét, hogy azt mondta Jézus, amiket az Atya nekem adott. Rólad a mennybe egy különös beszélgetés hangzott. A teremtőd, alkotód, az életet hozó, üdvösséget hozó, megváltó Jézus Krisztusra bízta az életedet. Amiket nekem adott az Atya, azok hallgatnak az én szómra, azok hisznek bennem, na ezek fogadják be Jézus Krisztust. Ugye ez te vagy? Ugye semmi kétség, hogy ez vagy te? Azért jöttem, és azért szálltam alá, hogy életük legyen és bővölködjenek. Hogy a békességemet adjam nekik. És hogy a lelkemet adjam beléjük. Tudom, a terheid úgy néz ki földiek, nagyon emberiek, nagyon fájdalmasak, megoldhatatlanok. Vagy benne vagy valamiben, vagy túl vagy valamin, amin nem lehet változtatni. És azt mondja, ez élet most van tele. Most megyek könyörülni rajta. Fogadod-e? Imádkozzunk. Úgy megszoktuk, édesatyánk, hogy járunk a fejünk gondolataiban, szemünk látásában, tapasztalataink vezérlésében. És csak azt nem veszük észre, hogy a magunk korlátai miatt elkezdünk önmagunk körül forogni. Már nem tudunk más, csak mindig ugyanazt mondani, amivel megtelt a szív. És addig világítunk, míg világosságunk van, addig bölcselkedünk, amíg bölcsességünk van. Arról teszünk bizonyságot, amit tudunk, vagy tudni vélünk. De könyörülj ma rajtunk, hogy messzebb való bölcsességünk legyen, nagyobb világosságunk legyen, és merjünk, amit talán soha nem tettünk, az igéd alapján hittel dönteni. Igen, Jézus, rád van szüksége az életemnek. Könyörülj rajtam. Hallja a titkos imádságodat. Ismerj a gondolatodat. Bíz benne. Amen.
Thank you.
Uram, lélekben eléd térdelve könyörgünk azokért, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak meg, akik halottjuktól búcsúztak, életük párjától, vagy szülőtől, vagy gyerektől. Kérünk téged, hogy te a egyetlen vigasztaló, hatalommal bíró isteni személy könyörülj rajtuk. Könyörgünk édesatyánk a betegeinkért. A sok-sok testi fájdalomba és lelki próbába lévőkért. Ahol az orvostudományunk csődöt mondott, ahol kimondták a szót, hogy nincs remény. Uram, mi tudjuk, a végső szó nálad van. Tudjuk, hogy te vagy az egyetlen gyógyító. Arra kérünk, hogy láttasd meg a te hatalmadat életeken. De mindenben úgy legyen, hogy te akarod. Előtt hozzuk, Uram, a gyülekezetünk lelki problémáit, gondjait, a lelki harcokat, a háborúkat, és oda teszik a te kezedhez, hogy te könyörülj rajtunk. Te az életnek abszolút ura, a világosságnak, a szentségnek Istene, könyörülj rajtunk. Elét hozzuk, Uram, magyar nemzetünket. Jobban tépett és holtabb, mint háborúk idején. Kiégett lelkek. Tisztátalanságnak hódoló szívek és lelkek. Téveítettek és téveigők. Gyilkos indulatú, hatalmat keresők, tépik és zúzzák, könyörülj rajtunk. Uram, hadd tegyük a kezedbe ennek a népnek a sorsát. Adj, Uram, lánglelkű embereket, akinek hatalmat adsz arra, hogy a te igédet igazán hirdessék és jelentsék meg. Könyörülj rajtunk, hogy adsz ennek a népnek újjászületési lehetőséget. Könyörülj, Uram, a gyerekeinken, a gyerekeink holnapján. Legyen mire felnevekedniük. Legyen miért felnevekedniük. Kérünk Jézus Krisztusért, könyörülj rajtuk. És mindenek előtt kezedbe tesszük a mi lelkünket. Taníts meg, Uram, szentségben járni és szentségben élni. Mozdíthatatlan hittel állni és élni. Tőled vett szót bátran tovább adni. Taníts meg, Uram, hogy az életünket se kímélve, mint halálig hűségeseid legyünk. Amen. lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyerekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Amen.